szerelmi költészet. Abban az időben minden rendező zenei mellékletet, úgynevezett klipet vagy drámát szeretett volna készíteni. Engem a versek érdekeltek. Untam már azt a megoldást, hogy a színész a kamera előtt, mint a rádióban elmondja a verset. Azt szerettem volna bemutatni, amiről a vers szól. Erre a szerelmes versek a legmegfelelőbbek. Beszéltem az irodalmi műsorok szerkesztőjével. Megtetszett neki az ötletem, és rögtön felkérte dr. Bori Imrét, hogy készítsen egy szerelmes versekből álló válogatást, természetesen vajdasági költők tollából. Egy hétre rá meg is érkezett a válogatás, amely 25-30 versből állt. Dr. Bori felajánlott egy sorrendet is, de azt én megváltoztattam. A sok versből kiválasztottam 16-ot, amelyeket egy egész napos történetbe illeszthettem. A verseket egy férfi hang, Faragó Árpád mondta el off-ban. Az off azt jelenti, hogy valakinek csak a hangját halljuk, például amikor a bemondó felolvassa a hírt, de nem őt látjuk, hanem a képeket, amelyekről a hír szól. A női szereppel rövid Eleonórát bíztam meg. Szép, szőkehajú fiatal és jó színésznő volt, mintha a szerepre született volna. Lelkiismert furdalásom volt vele szemben. Jóvá akartam tenni azt, hogy nálam egy ideig fekete listán volt. Ezért választottam őt, a férfi szerepre pedig a férjét, Szilágyi Nándit, aki szintén színész volt. Annak ellenére, hogy tudtam, kik lesznek a szereplők, a részletes forgatókönyvben nem említettem neveket. Sajnos a dr. Boriféle versválogatás elkallódott. A megírt forgatókönyvben nem voltak benne a versek részletesen, csak a címek. Több hetes keresgélés után sem sikerült megtalálnom mindegyiket, ezért csak egyes részleteit tudom leírni. Bevezető, cím, literatúra, szerelmi költészet. Mindegyik verset ugyanaz a férfi színész mondja el off-ban, olyan sorrendben, ahogy ebben a forgatókönyvben áll. A versek alatt és között zenei aláfestés. A zenét minden vers vonatkozásában külön meg kell íratni. Két fiatal színészt kell szerepeltetni, egy férfit és egy nőt. A színésznőnek nehezebb a feladata, egy vetkőzős jelenet is lesz a műsorban. Ez a honorárium megállapítása miatt fontos. Kamera, eklér, előtétlenségkel, fényszűrőkkel. Fontos a Kodak 81 EF szűrő, mert amerikai éjszakát is kell készíteni. Film 900 méter, fordítós színes film. Hang. A terepen nincs hangfelvétel. Csak játszani kell a színészeknek a forgatás ideje alatt a magnóról hallott versszakok alapján. Fénypark. Két, egyenként 2 kilowattos, 3 0,8 kilowattos, egy delítő, két inki-dinki reflektora hozzávaló felszereléssel. A külső felvételek számára két delítőlapot kell biztosítani. A forgatás helyszínei. Első vers, hálószoba éjjel. Második vers, hálószoba éjjel. Harmadik vers, hálószoba reggel. Negyedik vers, hálószoba reggel. Ötödik vers, hálószoba, konyha, fürdőszoba, nappal. Hatodik vers, konyha vagy ebédlő, nappal. Hetedik vers, nappali szoba, nappal. Nyolcadik vers, lovagló központ, Zobnotica vagy valamelyik sportlovagló egyesület, poros út, kukoricaültetvény, szép rendezett tanya, nappal. Kilencedik vers, széles legelő, gémes kút, nappal, Aradász, Sóka, Deliblát. Tizedik vers, nagy füves rész egy erdő mellett, nappal. Tizenegyedik vers, Dunai hajón, nappal. Tizenkettedik vers, folyó, Duna vagy a Tisza, hajó, csónak, naplemente. Tizenharmadik vers, vendéglő, este. Tizennegyedik vers, hálószoba, éjjel. Tizenötödik vers, hálószoba, éjjel. Ha a rendező nem szeretné, hogy a színészek saját elképzeléseik szerint alakítsák a szerepeiket, akkor így részletesen le kell írni minden jelenetet. Ez a minimum. Mindig reménykedtem, hogy a leírtnál többet és jobbat fogunk felvételezni. Ezeket az elképzelt jeleneteket már a versek olvasása közben terveztem ki. Rendszerint már az elolvasott első strófa után kialakul a fejemben egy játéktér. Azért írom le részletesebben. Az így leírt részletes forgatókönyvet nyújtom be elfogadásra. A szerkesztő rendszerint nem avatkozik bele a részletekbe. A főgyártásvezető az, akit a műsor anyagi vonzata érdekel. Általában előre meghatároznak egy keretet, amelyen belül lehet csak mozogni, és csak ha az egyik műsor olcsóbb, akkor lehet a másik esetleg drágább. Az év végéig azonban nem szabad átlépni a megadott összeget. A forgatókönyvet szó nélkül elfogadta a főgyártásvezető Ika Basics. Balázs András gyártásvezetőt jelölte ki mellém a műsor elkészítéséhez. Megkezdődött a terepszemle. Egy nagy, modern hálószobát kellett keresnünk. Az ágyat a szoba közepén képzeltem el, mivel a benne fekvő színészeket mindkét oldalról meg kellett közelíteni. Hasonló elképzeléseim voltak az ebédlőről, a fürdőszobáról, a konyháról és a nappaliról is. Szerencsém volt. Cica Buzás volt a rendező asszisztensem. Amikor a TV klubjában a műsorról beszélgettünk, felajánlotta a saját lakását. Még aznap délelőtt Balázsral együtt elmentünk hozzá. Igaza volt Cicának, a lakása nagyon is megfelelt. A hálószoba tágas és modern bútorokkal volt berendezve, az ágy pedig a szoba közepén állt. A fürdőszoba egy kicsit szűknek bizonyult. Az ebédlő a konyha egyik részében volt. Cica férje nagy szakértelemmel saját maga barkácsolta össze a bútorokat. Megkönnyebbültem. A következő napokban tanya után kutattunk. Már régóta nem dolgoztam a barázdának, emiatt nem jártam a falukat, tanyákat. Végigjártuk egész Bánátot, hogy megfelelő helyszínt találjunk. Több napos keresés után találtunk egyet csóka mellett, de nem voltam teljesen megelégedve vele, mert hiányoztak a lovak. Azokat Zobnaticáról vagy Újvidékről kellett volna odaszállítani. Ez pedig időbe és pénzbe került volna. Visszafelé zsabja után a nagy gyepen megláttam egy tanyát. Ezt megnézzük, mondtam Balázsnak. Leparkoltunk a betonút szélén és begyalogoltunk a legelőre. A tanya épülete jól nézett ki. Szegényes, de rendezett volt. Szénásuk is volt, amit a köves útról nem is láttunk. Az istállóban pedig két ló ropogtatta a szénát. Amikor a gémeskút felől érdeklődtünk, a tulajdonos elmondta, van egy a legelő túlsó végén a tanyától pár kilométerre. Nagyon megörültem. Még csak egy hajót kellett szerezni, de olyat, hogy az egész tévés csoport felférjen rá. Ezt Balázsra bíztam. Egy halászcsónakot is igényeltem. Megígértem, hogy intézkedik. Örült, mert komoly megbízatást kapott. Két hétre rá megkaptuk a kamerát, és felállt a forgatócsoport. A rendezői és operatőri munkát én vállaltam. A rendező asszisztens Búzás Cica, a rendező titkárnő pedig Matisa Erika volt. Kamera asszisztensnek Miroslav Tapavicskit neveztem ki, aki fiatal kora ellenére jó munkatársnak bizonyult. Egy fiatal hangfelvevő asszisztenst küldtek velem a terepre. Nem volt sok munkája, csak a Faragó Árpival felvett verseket kellett visszajátszania a megjelölt helyszíneken. A világosítók Jan Kohut és Petar Divjakovics voltak. A forgatást a hálószobában az első vers képeivel kezdtük. Hogy ne legyenek útban, a kis reflektorokat a mennyezetre erősítettük. A két színészt, Nórit és Nándit alsó neműben engedtem az ágyba, nehogy feszélyezve érezzék magukat mindjárt az első jelenetben. Az első felvételek után tapintatosan megkértem Nórit, vegye le a melltartóját. Körülnézett a szobában, sokan voltunk. Megkértem a csoport férfi tagjait, hagyják el a helyszínt. Szó nélkül kimentek. Nóri megkönnyebbült. Levette a melltartóját, és úgy feküdt vissza az ágyba. Cita diszkréten betakargatta a mellbimbóit. Csak a mell domborulata látszott a félhomályos megvilágításban. A következő jelenetben Nándi keze Nóri mellétől a combjáig csúszik. Nórinak színészi karrierjében ez volt az első vetkőzése, ezért megpróbált rábeszélni, hogy hagyjuk ki a jelenetet. Azzal érveltem, hogy alsó neműben szerelmeskedni az ágyban mesterkélt, nem igazi. Megígértem neki, hogy a felvételt úgy készítem, hogy noha mesztelen lesz, nem fog látszani a szemérem tájéka. Ezt hogy tudod megoldani? Kérdezte. Bízd rám, majd eljössz a vágásra is. Ha nem tetszik, vagy túl szabadnak véled, kivágjuk a műsorból. Nem lehetne rögtön kivágni? Kérdezte. Látszott rajta, hogy nem is érti pontosan, mit mondtam, annyira izgult. Nándi is győzögetni kezdte. A színészi szakma követelményeiről beszélt neki. Végül csak megtörcs beleegyezett. Levetette azt az egyetlen ruhadarabot is, ami még rajta volt. Megkezdtem a jelenet forgatását. Felvétel közben Nándinak utasításokat adtam, merre simogassa Nórit. Nóri a hátán feküdt, amikor Nándinak a keze Nóri köldöke alá került az ágyéka tájára, utasítottam, hogy egy nagyon kicsit törje meg a térdét és húzza össze a kamera felüli lábát. Így Nándi keze átsiklott Nóri combjára, anélkül, hogy látszottak volna a szőröcskéi. A diszkrét fény megadta a jelenet szépségét és mértékletes erotikusságát. Megkönnyebbülten fejeztük be a felvételt. Megvoltam elégedve a színészekkel. Tartottam egy kis szünetet. Kávéztunk, beszélgettünk. Nóri sminkelt, Nándi cigarettázott. A csoport többi tagja türelmesen figyelt bennünket. Éreztem, hogy Nóri túltette magát a gátlásain. A következő jelenetet már úgy játszották, mintha tényleg szerelmeskedtek volna. Nándi feküdt a hátán, Nóri pedig hozzásímult. Újra mesztelenek voltak, de a kamerát úgy irányítottam, hogy Nórinak ne látszon se a melbimbója, se az ágyéka. A 14. verssel fejeztük be a hálószoba jelenetet, az is rövid volt. Nóri vetkőzött, de úgy, hogy csak az arca látszott. A konyhai jelenet minden részét gördülékenyen vettük fel. Sajnos ilyen félórás műsoroknál a televízió nem szokott új kosztümöket vásárolni. Azzal kellett megelégednünk, ami a ruhatárban volt. Szerencsére Nórinak és Nándinak is szép és gazdag ruhatára volt, így mindketten az otthonról hozott ruhájukban szerepeltek. Nórin a házassági évfordulójukra kapott világos zöld, csipkés, merészen kivágott sejemhálóing és a hozzá illő köntös. Nándi is jól nézett ki. A nappali szobában sehogyan sem tudtam megoldani a 7. a Szerelmes Ének című vers forgatását. Rövid gondolkodás után kihagytam a műsorból. Úgy gondoltam, hogy majd a többi megmaradt vers időtartamát hosszabbítom meg. Mivel így a nappali szoba, mint helyszín megmaradt, jó lehetőséget nyújtott az étterem helyettesítésére. Megkértem az asszisztenseket, rendezzék be másnapra sok gyertyával. Másnap a 13. verssel folytattuk. A nappali szoba hangulatosra sikeredett, volt elég hely táncolni is. A felvétel utolsó részét, a pesgőnyitást többször meg kellett ismételni. Vagy a színészek ijedtek meg a durranástól, vagy nem habzott a pezsgő, vagy pedig olyannyira habzott, hogy felszökött a hab Nándi arcába. Még szerencse, hogy több üveggel volt belőle. Aznap az összes belső felvételt befejeztük, és már csak a külsők maradtak. Ezeknek az elkészítése annyival könnyebb, hogy nem kell a reflektorok beállítására várni. A külső jeleneteket a tanyán és a körülötte levő réten forgattuk. Az első nehézséget a lovaglás jelentette. Nándi és Nóri az Újvidéki Színművészeti Akadémián fejezték be a tanulmányaikat. Iskolázott, profi, több év tapasztalattal rendelkező színészek voltak, de lovagolni nem tanultak. Életükben még egyszer sem ültek lóháton. Ezért először körbe lovagoltattuk velük a tanyát, utána pedig a rétet. Pár óra múlva már egészen jól lovagoltak, és kényelmesen érezték magukat lóháton. Másnap a 10. verset forgattuk. A 4 levelű című vershez kellett egy 4 levelű lóhere is. A csoport összes tagja szétszélett a mezőn, négy levelű lóhere után kutatva, de sajnos senki sem talált. Az egyik világosító végül két-három levelűből rakott össze egy négy levelűt. Nem is lehetett észrevenni, hogy nem igazi. Kezdődhetett a forgatás. Az utolsó napon hajó jelenetet forgattunk. Balázs egy 15 méter hosszú, szépen átfestett, újszerű vontatóhajót szerződtetett. Megfelelt. A part mellett hajózva a Dunán szép kilátást tárult elénk. Megragadtam az alkalmat, hogy fölvegyük a 9. rövid verset is. A forgatás néha szerencse is kíséri, a kiszámíthatatlan, a nem előrelátott lehetőség. Olyas valami, amit a rendező a forgatókönyvbe bele sem írt. Velünk is ez történt. A Duna újvidéki felső folyásán Zátonyra futottunk, egy kis, alig 10 méter hosszú és pár méter széles homokszigetre. Lehorgonyoztunk. Körülnéztem és fölmértem a helyzetet. Kiváló lehetőséget nyújtott fürdésre vagy szeletkezésre a vízben. A 12. vers idillikus szövege éppen megfelelt a környezethez. Nórit melltartó nélkül egy rövid ujjú vékony blúzba, fürdőbugyiba, Nándit pedig fürdőnadrágba öltöztettem. Őket is elvarázsolta a szép táj. Szinte utasítások nélkül fürödtek, csókolóztak a sekély pár centiméteres vízben. Feltételeztem, hogy a hálószoba jelenet és ez lesz a legszebb a filmben. A vágást Vinusra bíztam. Először csak durván összeállította a sorrendet. Spiegel Tibort behívtam, hogy nézze meg, mert őt kértem meg, hogy írjon hozzá zenét. A vágás elején Nóri is ott volt a kritikus felvételek miatt. Semmi kifogása nem volt, sőt, neki is nagyon tetszettek. Talán egy hét se telt el, és Spiegel meghozta a kész zenét. Csak ezután következhetett a finom vágás. Vinus minden snittet a zenei motívumokra és taktusokra vágott. A végén úgy képpel, szöveggel és zenével egészen kiváló lett a műsor. 31 néhány éves karrieremben ezt a műsort tartottam vizuális szempontból a legsikeresebbnek. Később az újságokban is jelentek meg róla kritikák. Purger Tibor és Juhász Ezsi írtak nagyon pozitívan a műsorról. Újszerűnek tartották a versek bemutatását.